Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma Rajkai Zoltánnal szeretnénk életről, hitről, családról, színészetről, sok témáról beszélgetni. Testvéreid vannak?
Van egy öcsém és egy féltestvér húgom, mert a szüleim elváltak, amikor 14 éves voltam. De nagyon jó kapcsolatban vagyok a szüleimmel, édesapámmal is, meg az ő családjával is.
Hitbeli dolgok vettek téged körül gyerekkorodba? Tehát járt a család templomba, vagy volt valami köze a valamelyik gyülekezethez, felekezethez?
Gyakorlatilag nem. Katolikusként kereszteltek meg engem is, az öcsémet is, a szüleimet is. Egyikünk sem volt gyakorló vallásos a családban.
Hogy folytatódott az életed?
Tulajdonképpen egyenes út vezetett a színház világába, a színészethez, mert a gimnáziumban másodévben tulajdonképpen akkor döntöttem el, hogy szeretnék színész lenni, egy ilyen országos versmondó verseny hatására, a Berzsenyi Dániel versmondó verseny volt. És ez egy háromnapos esemény volt Celldömölkön, ugye Berzsenynek a szülő hazájában, és az a három nap olyan nagy élmény volt számomra, olyan emberekkel találkoztam, olyan beszélgetések voltak éjszakában nyúlan, irodalomról, művészetről, mindenről, hogy emlékszem, hogy hazafelé a vonaton, amikor jöttünk már az osztályfőnökömmel haza, akkor én már így konkrétan megfogalmaztam magamnak, hogy én a Színház és Filmészeti Főiskolára szeretnék menni majd. És akkor ennek megfelelően jelentkeztem színistúdiókba, ide-oda szerveztünk iskolai színjátszókört, és hát az a tragédia történt, hogy rögtön elsőre fölvettek a... Úgyhogy nem volt menekülés. Elsőre fölvettek a gimi után, a főiskolát elvégezve pedig a Katonai Ezső Színházba szerződtem rögtön, ahol most már a 20. évadomat töltöm.
Ez igen. Hát ez egy nagyon sima pálya.
Úgy tűnik, igen.
Mármint, hogy ez így elmondva, ami persze nagyon sok minden takar aztán. Mivel, hogy mi egy gyülekezet tagjai vagyunk, és tudom, hogy a gyerekeid is oda járnak, és te gyakorlod is a hívő életedet, mikor érintett meg téged maga a hit?
Nagyon sok mindenről tudnék mesélni, hogy ez a művészvilág így meg úgy. Mindenkinek van nyilván egy elképzelése róla, egyébként nem úgy van. Nem egészen úgy van, ahogy az emberek elképzelik azt, hogy milyen a színészek élete, vagy a művészeké. Van olyan is, vannak excentrikus, dekadens, stb. Iránya is ennek, de azért túlnyomó többségben nem ez a jellemző. Szóval itt is derék, becsületes, tisztességes emberek dolgoznak, és próbálnak a maguk tisztessége szerint megfelelni. De hát mi mindenben, nem csak a művészetben, máshol is vannak ugye ilyen bizonyos elvek, meg irányok, meg vannak eszmék, meg gondolatok, meg ami köré szerveződnek a dolgok, és hát amikor én elkezdtem ezt a színi életet a főiskolával, ugye akkor ez beszippantott teljesen, tehát napi 24 órában mi benn voltunk az iskolában reggel 8-tól gyakorlatilag éjjel 2-ig, magánélet az megszűnt, csak azokkal találkoztam túlnyomó részt, akikkel együtt dolgoztunk. Ugye színházba jártunk az összes szabadidőnkben, stb. És akkor ugye kialakult egy olyan művészi elképzelés, vagy egy látásmód, vagy egy vélemény bennem, hogy ahhoz, hogy az ember igazán jó és szuper színész legyen, ahhoz nagyon sok tapasztalatra van szükség az életből. És akkor én belevetettem magam az életbe. Nehéz ezt így leírni kívülről, mert amikor az ember kimondja ezeket a szavakat, akkor rögtön valami más kép társul az emberek elé, mint ami valójában ez. Tehát kívülről nézve én egy nagyon rendes, szeretnivaló srác voltam, tehát nem voltak ennek különösebb nyomai, de azért én nagyon komolyan elkezdtem az élet bugyraiba belekapni. Különböző kábítószereket kipróbáltam, ugye éjszakázások, csajozások, de inkább csak az, hogy ugye az ember mindent megtapasztaljon, olyan helyzetek, olyan beszélgetések, olyan kapcsolatok, olyan képességek, határok, feszegetés, ami azért életveszélyes, most már innen nézve persze az ember tudja. És ez addig zajlott egy jó 10 évig, amíg ez egyszer csak egy súlyos teher nem lett rajtam. Tehát a lelkiismeret azért mindig ott vibrált, és vagy nem örültem ennek, hogy én ezeket csinálom, de valahogy ugye a kíváncsiság, meg az elképzelés, vagy az a motto, hogy ugye mindent meg kell tapasztalni ahhoz, hogy én ezt később a színpadon vissza tudjam adni, ez valahogy hajtott ezekbe bele. Meg a nyilván a felelőtlenség, az ostobaság és sok minden más is. Mutaság, meg az ismeret hiánya. De azért ezek egyre nagyobb terheket róttak rám. És aztán ezek nagyon súlyos terhek lettek végül. Magánéletemben is egy komoly konfliktus alakult ki. Én akkor a gimnáziumban ismertem meg a feleségemet, aki most a feleségem, tehát mi 10 évig jártunk, egy ilyen héjanász a zavaron kapcsolatot lehet elképzelni, ugye, ami egy nagyon harmonikus, tiszta kapcsolat, és akkor ugye elkezdődik ez a sűrű élet, amit ezt fölrúgja, akkor az ember egyre több bűntudattal és szorongással éli az életét. És végül ez annyira agyonnyomott engem ez a nagy élet, hogy valahogy mindenféle bajokon és drámákon túl egyszer csak elhatároztuk, hogy házasodjunk össze. És én arra gondoltam, hogy ez a házasság talán majd segít ebből a slamasztikából kimászni. És ezt el is határoztuk 10 éves együttlétünk után. Úgyhogy ő végigcsinálta mellettem azt a főiskolát is, ugye, tehát ő végül is a gimnáziumtól kezdve végig. Együtt voltunk, hol nem, hol igen, de hát azért egy ilyen
és tudta, hogy te miket csinálsz közben?
Nem, részben tudta, voltak nyílt szakaszok, voltak kevésbé nyíltak, de hát azért ugye ez úgy benne van, tehát az ember érzi, hogy ez hogy van. Én addigra már olyan komolyan terhelt voltam, hogy így fejezzem ki magam, hogy igazából nem is tudtam, hogy mit csinálok.
Kedves hallgatóink, Rajkai Zoltán színművésszel beszélgetünk.
Egyszer a Kriszti azt mondta, hogy látott, olvasott egy cikket, hogy olvassam már egy házaspárról, és ez a házaspár egy alkoholista házaspár volt, akik megszabadultak az alkoholizmusukból, és hogy arról meséltek, hogy hogyan jött rendbe a házasságuk, az életük, és hogy ők a pasaréti református templomba járnak. És mondta a Kriszti, nézzük már meg ezt a pasaréti református templomot. És akkor elmentünk a Krisztivel vasárnap, és emlékszem arra a pillanatra, hogy zsúfolásig tele templom, be se lehet férni, nem is templom, egy ilyen tornaterem. És akkor elkezdődött az istentisztelet, és Cseri Kálmán tartott aznap istentiszteletet. Arra emlékszem, hogy állok, és azt láttam, hogy áll egy ember egy ilyen pulpituson, egy tornateremben, úgy beszél, ahogy én addig a 28 év alatt gyakorlatilag nem hallottam embert így beszélni, hozzám beszél, pedig nem kérdeztem tőle semmit, racsol, nem tudja helyesen mondani a betűket, tehát ilyen, és mégis olyan egyszerűen, értelmesen és határozottan beszél, hogy soha nem beszélt hozzám senki, vagy így legalábbis. És amikor elérkezett az a pillanat a liturgiának, amikor a közös imádság előtt van egy perc, amikor mindenki csöndben imádkozik, ott mindenki lehajtotta a fejét, és csöndben lett, és ott nem tudom, 800 ember néma csöndben ült, hallottam a madarak csicsergését kint az ablakon túlról, és én akkor arra határozott emlékszem arra a pillanatra, hogy ez így olyan élesen belém nyilat, hogy én hazajöttem. Hogy te most, Zoli, hazaérkeztél. És amikor elhagytuk aztán az istentiszteletet a Krisztával, a feleségemmel, akkor így valahogy így csöndben emlékszem, hogy mind a kettőnkben az volt, hogy ez nem az volt, mint ami eddig. És hogy ide jöjjünk máskor is. És akkor elkezdtünk oda járni. És nem tudom hány alkalom után, de valahogy olyan egyértelmű volt mind a kettőnk számára, hogy nekünk itt kell összeházasodni. És akkor elmentünk a lelkészi hivatalba, egy furcsa ilyen sárkányfű árushoz, a Süsűben a sárkányfű árushoz hasonló fiatal ember fogadott minket a lelkészi hivatalban, egy ilyen szakállas furcsa figura, de nagyon kedves volt, csak ráhasonlított, ő volt Földvári Tibor, akkor még segédlelkész, és hát mondtuk, hogy jó napot kívánok, mi ide járunk egy ideje, és hogy szeretnénk itt összeházasodni, és hát mondta, hogy jaj, hát ez csodálatos, nagyszerű, üljünk le. És akkor szót követett, hogy mind meg úgy, és akkor kérdezte, hogy akkor kiadjon össze minket. És hát én nem ismertem őt, valahogy nem találkoztunk vele. Hát van itt egy pár lelkész, meg én is, mert hogy te is lelkész vagy. Igen, bár én eddig csak temettem, de csak összenéztük a feleségem, mondom, eddig csak temettél? Hát akkor biztos, hogy te leszel az első, aki minket összeadott, mi leszünk az első házasság. Az nem lehet, hogy... És akkor olyan jó barátságban lettünk, hogy aztán később lett az első fiamnak a keresztapja, és azóta is nagyon jó barátság van közöttünk.
És hát ő adott össze titeket?
És ő adott össze természetesen a Tibor. Mi voltunk az első hivatalos esküvője a pasaréti templomban. És akkor ezek után ugye hát rendszeresen jártunk, olvastuk a Bibliát, és hát elindultunk egy úton, és ezután egy évvel, mert ez akkor 29 éves voltam, és ezután bő egy évvel volt az, amikor én gyakorlatilag megtértem, tehát amikor én tényleg letérdelve Krisztus előtt le tudtam tenni mindent, és elfogadtam őt Uramnak, és megváltónak, és ki tudtam jelenteni, hogy én azt szerint azon az úton szeretnék járni, amin ő. De hát ez volt...
És Kriszti?
És Kriszti is, ezt együtt történt.
Ez sőt, együtt történt?
Sőt, így van, együtt, sőt, még a legjobb barátom, aki gyerekkori barátom, akivel együtt gyerekeskedtünk, és tulajdonképpen a legjobb barátomnak mondhatom lelkileg mindenhogyan. Ő nagyon elsodort minket az élet ebben az elmúlt, azelőtt elmúlt 10 évben, tehát ő aztán külföldön élt 3 évig, meg különböző alvilági körökben, mindenhol egy rendkívül zaklatott és zűrös élet után ő is egyszerre álltunk ott hárman, a feleségem, a legjobb barátom, meg én.
Az egy különleges dolog, hogy egy pár ugyanabban az időpontban tudjon döntésre jutni, hogy ő külön is megjárta maga útját, vagy ez valami közös folyamat volt?
Ő azért annyira nem vetette bele magát az életbújraiba, mint én. Neki egyenesebb vonalú volt ilyen értelemben. Neki sosem volt, én sem voltam Isten tagadó soha, ő sem. A szülei is úgy nevelték, hogy egyrészt a papok és az egyház és a vallás tiszteletére, másrészt nagyon sok sokat imádkozott az anyukája neki is minden este együtt az ágyban. Tehát ő úgy nőtt föl, én nem így nőttem föl, de úgy nőtt föl, hogy azért ennek, neki ez egy természetes dolog volt az Istennel való kapcsolat, vagy az imádság, bár nem volt hatása a hétköznapi életében, hogy ő se érte gyakorló hívőként az életét, de hát ezek fontos dolgok voltak az esti imádságok.
Kedves hallgatóink, Rajkai Zoltán színművésszel beszélgetünk. Színész kollégák hogy reagáltak arra, hogy most egy teljesen megváltozott Zoli
jött vissza? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog lehet. Ezt nem tudom. Nem tudom. Tehát nyilván nagyon furcsa lettem. Azért ott volt egy pár beszélgetés, amikben én így részt vettem, és mondtam ezeket a dolgokat. Én szerintem kellő diplomatikussággal ezt ők így lekezelték magukban, szerintem. Tehát volt valamilyen Zoli, akit értettek, vagy akivel lehetett bulizni, meg akinek tudjuk, hogy mi van a fejében, és aztán lett egy Zoli, akit nem értünk, és nem tudjuk pontosan, mi van a fejében, az egy kicsit biztos, hogy léptek egy pár lépést hátra. Ez nem lehet könnyű kívülről. Sőt, hát sok, nagyon sok beszélgetésben volt részem utána, a megtérésem után is, azóta is, és ezt habitustól, vagy jellemtől függően azért nagyon különbözőképpen kezelik az emberek ezt a hitet. És adott esetben egy-egy komolyabb beszélgetés sem oldja föl ezeket a sztereotípiákat. Vagy.
Mert egy fal, azért egy fal ereszkedik
van, egy fal,
le.
Fal ereszkedik le, és én minden erővel próbálom mutatni, érzékeltetni, magyarázni, nincs fal, sőt, neki fal. Akármi van fal.
Fal, mert nem érti.
És ez egy nehéz dolog. Hát ez a kegyelem, ami nem a mi ügyünk. Tehát az, hogy ezt én megteszem, ami az én lelkiismeretem, vagy amit én kapok is, hogy mit kell tennem, vagy mondanom, vagy miről kell beszéljek, és aztán majd ezt az úr elvégzi, hogy ez most le lesz-e bontva, vagy nem lesz lebontva, vagy... A színészet az nem ördögtől való dolog. Bár valakinek az lehet. Semmilyen módon nem vonom kétségbe, hogy azok a kollégák, színészek, bárki, aki mondjuk pályát abba hagyta a hite miatt a pályát, hogy ez neki az tévedés volt, vagy nem így kellett volna. Nyilvánvalóan az neki így kellett, és fontos, mert az ő hitélete, vagy a személyisége is egyéb szempontjából így volt helyes. Én sokat imádkoztam ezért. Még annó Varga Róberttel is nagyon sokat beszélgettünk. Nekem ez nem így van. Én színész vagyok. Ez ugyanolyan foglalkozás, mint bármi más. Mint ahogy az ember tűzoltó, orvos, akármi, tanár, pedagógus, és így tovább mondhatnám. Megvannak ennek is a maga lehetőségei, és megvan az, hogy miért csinálja az ember, mire hívja el az úr ott, amit csinál. Tehát ez nekem nem okoz problémát, semmilyen szempontból. Az más kérdés, hogy abban a közegben, amiben vagyok, mondjuk egy színház, ahol vannak-e hívőtestvérek, vagy nincsenek, vagy egy kérdésre én, mint magánember, hogy reagálok, vagy egy problémára, hogy reagálok, vagy hogyan vagyok jelen egy közösségben, mint hívő, és hogyan nem, és így tovább. Ezek már sokkal fontosabb kérdések. Tehát például én azt mondtam volna, hogy én nagyon abba hagyom ezt a szakmát, és nem leszek tovább színész, akkor mondjuk én úgy látom most, hogy abban a környezetben nem biztos, hogy lenne ilyen ember, mint én. Nem azért, mert én valamilyen vagyok, hanem csak olyan ember, aki mondjuk gondol Krisztusra. Uh-huh. És hát bizony ennek megvoltak az áldásai, és megvannak máig sokszor bizonyos helyzetekben. Tehát nekem ezzel nincs problémám. Bármilyen szerepet el lehet játszani. Persze azért vannak kivételek, még nagyon egyértelműek, tehát hogyha mondjuk valamilyen, mondok egy példát, egy nagyon kedves barátom, rendező, aki egyébként egy katolikus testvér volt, ő meghívott egyik műsorban, hogy mondjam el Baudelaire-nek a Sátán litániáját. Na most azt nem lehet elmondani egy keresztény embernek a Sátán litániáját. Azt a Baudelaire, a lelkület, amiből ő ezt írta, meg az egész, amiből ez fogalmazódott, meg amiről szól, az pusztító.
Visszatérve a feleségedre, illetve a családi életre, ugye azt mondtad a legelején, hogy kicsit a Adi-Léda kapcsolat volt jellemző rátok. Utána ez egy minőségi változáson ment át ez a kapcsolat, nem?
Igen, igen. Hoztunk egy felelősségteljes döntést, hogy összeállosodunk, összekötjük az életünket. És ugye, mivel akkor mi már azért az Úr kegyelme alatt voltunk, tehát nagyon sok igét is kaptunk, meg tanítást, hát ezt komolyan is gondoltuk, és ezt a máig is komolyan gondoljuk. És aztán szép sorban születtek a gyerekek. De hát azért, mint minden családban, tehát itt is nálunk is idézőjelben gyötrelmes az élet, tehát azért megküzdünk mi is ezért a kapcsolatért, és hát bátran mondom a hallgatóknak is, hogy nyilván sokuknak van tapasztalata ebben, de ez egyben nagyon-nagyon biztos vagyok, hogy jó házasság, igazi házasság, tartalmas házasság elképzelhetetlen Isten hit nélkül. Lehet közös egymás mellett élés, mindenki kihagyja másikat és csinálja maga dolgát, de azért együtt lakunk, mindenkinek megvan a saját útja, vagy nem szólunk egymáshoz, vagy lefektetjük a határvonalakat, hogy ki mer hány. Ilyen házasságok lehetnek, amire azt mondjuk, hogy jó, nem bomlottak fel. Mellesleg minden erő azon munkálkodik, hogy fölbomoljon egy házasság, tehát szüntelenül. És hát mi is ezzel küzdünk rendesen, de hát azért hála Istennek ott van az Úr középen, és mind a kettőnknek van hova szaladni, akár közösen, vagy hát legfontosabb az, hogy közösen. És akkor ezek szép lassan mindig elsimulnak, és mindig minden krízisen vagy nehéz helyzeten átsegítenek bennünket.
4 gyereketek van. Ez sem azt hiszem, hogy nem gyakori a színész világban.
Hát van, csak van. Általában több házasság.
Na jó, hát igen.
Van több is.
De mondjuk most maradjunk egyelőre a monogám házasságnál, és a gyümölcsöknél, ugye 4 gyermeketek van. Valójában ez önmagában egy példaértékű dolog abban a közösségben, ahol vagytok, nem?
Igen, ámuldoznak is. Inkább mindig csak a csodálkozás van, tehát nem nagyon tudják ezt elképzelni, hogy hogy van. Hát a tréfásnak szokták, hogy biztos van belőlem egy klón. Tehát, hogy több van belőlem, az egyik itt van, a másik ott, és itt van. És hát ezt tudják, hogy ez valószínűleg az én vallásosságom miatt van, mondják ők. És akkor így ezen ugye el vagyunk, hogy az én vallásosságom miatt. És akkor mondom, hogy én nem vagyok vallásos. És akkor, igen, te hívő vagy, igen, az más. És milyen jó lenne, ha mindenki ilyen lenne, mondják.
Köszönjük, hogy meghallgattak minket, bizonyára érdekesnek találták ezt a vallomást. Rajkai Zoltán színművésszel beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, kedves hallgatóink, búcsúzunk most önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán.